Hát izgatott vagyok, hogy sikerül átadni azt, amit kaptam Istentől így az elmúlt napokban. Picit izgulok is, nem is tudom, melyik a több, az izgulás vagy az izgatottság. A mai üzenetünk címe az az, hogy igen versus nem. Érdekes cím, igaz? Igen kontra nem. Igen a nemmel szemben. Van egy hasonló című film is, de az egy más történet. Az A címe, avagy Isten miért nem Isten. Mi van? Miről beszélsz? Mi az, hogy Isten miért nem Isten? És remélem, hogy az üzenet végére ez ki fog derülni, hogy miért ez a cím az üzenetnek. Az Ószövetségből fogunk megnézni egy történetet, mégpedig Mózes 4. könyvéből. Itt ugye kijöttek Egyiptomból, és mennek a pusztába, és elérnek az ígéret földjéhez. És az ígéret földje az, amit Isten megígért nekik. És mi történik? Mózes kiküld 12 kémet, hogy kémleljék ki azt a földet, ahova beszeretnének menni. Ott vannak a bejáratnál. Szinte már csak méterek választják el őket attól, hogy azon a földön lakjanak, amit Isten nekik adott. És olvassunk egy pár verset, 4 Mózes 13-ból, az első verstől, ezt mondta az örökkévaló Mózesnek: küldj ki férfiakat, hogy derítsék fel Kánaán földjét, amelyet Izraelnek adok. Minden törzsből egy-egy férfit küldj ki, olyanokat, akik vezetőnek számítanak közöttük. Ezt a feladatot bízd rájuk. Induljatok a Negev pusztán keresztül, azután menjetek föl a dombvidékre. Nézzétek meg, milyen az a föld, és milyenek a lakóik. Erősek vagy gyengék? Sokan vagy kevesen vannak? Figyeljétek meg, milyen a vidék, amelyen laknak, jó vagy rossz. Milyenek a települések, szabadon álló falvak, vagy kőfallal kerített városok. Nézzétek meg, milyen a termőföld, termékeny vagy sovány. Vannak-e ott fák, vagy nincsenek. Bátran hozzatok a gyümölcsökből. Akkor épp a szőlőérés kezdete volt. Tehát Mózes kiküldte a kémeket, hogy derítsék fel a vidéket. A felderítők tehát elindultak, és kikémlelték a földet a déli Cin pusztától egészen az északi Rehó városáig, amely Habában vezető út mellett fekszik. Először a Negev pusztán mentek keresztül, majd Hebronba értek. Ezen a vidéken Anák leszármazottjai éltek. Ahimán, Sésaj és Talmaj törzsei. Hebron városa 7 esztendővel korábban épült, mint az egyiptomi Coán. Azután elértek az Eskol völgyébe, és ott levágtak egy szőlővesszőt, amelyen egyetlen hatalmas fürt szőlő függött. Olyan súlyos volt, hogy egy rúdra kellett kötözniük, és két férfi vitte a vállán. Emiatt nevezték azt a helyet Eskol völgyének, vagyis szőlőfürt völgyének. Ugyanott szedte gránátalmákat és fügéket is, hogy vigyenek belőlük a táborba. A felderítők 40 nap múltán értek vissza a táborba, Párán pusztába, Kádesbe. Beszámoltak Mózesnek, Áronnak és Izrael egész közösségének mindarról, amit láttak, és megmutatták a magukkal hozott gyümölcsöket. Ezt mondták Mózesnek. Bejártuk azt az országot, ahová küldtél bennünket, valóban tejjel mézzel folyó föld az, és ilyen gyümölcsöket terem. Király, szuper! Ott a hatalmas fürt. Gondolom, mikor Izrael népe meglátta a fürt. Papuskám, mekkora szőlő! Gondolom, akkora szemek lehettek rajta, hogy föl kellett szeletelni. Egy ember nem bírta megenni. És ilyen gyümölcsöket terem. Elképesztő. Ott vannak. Gondolom, ugráltak, újjongtak. Ezt most nem fogom demonstrálni. És azt mondták, hogy like! Lájkolom a történetet. Ez az. Szuper. Megérkeztünk. Juhú. Itt vagyunk. Ez a mi helyünk. És gondolom mindenki lelkendezett, hogy megérkeztek. Végre ott vannak azon a földön, amit Isten nekik adott. Már csak be kell menni. Gondolom egy kis gyalogséta, és ott vannak, elfoglalják a földet. Gondolom a fügék se lehettek olyan picik, mint amit a Tesco-ba árulnak. Meg a gránátalma se. És ott vannak kapuba. Aztán történik valami, folytatódik a történet. 28. vers, azt írja, csak az a baj, mi van? Nem már, milyen baj? Hogy lehet itt baj? Nincs itt semmi baj. Hát nézd, ekkora szőlő, ekkora füge, miről beszélsz? Milyen baj lehet? Ne beszélj itt nekünk bajról, amikor itt vagyunk a kapuba. Ez az a hely, amire vártunk. És aztán úgy folytatja, 28. versbe, csak az a baj, hogy annak a földnek a lakói erősek, és városaik nagyok, és kőfalak védik azokat. Sőt, mintha ez nem volna elég, sőt, még Anák leszármazottjait is láttuk közöttük. A Negev pusztában az Amellekiek, a Domvidéken a Hetiták, Jebúsziak és Emóriak, a tenger partján és a Jordán mellett pedig a Kánoáiak laknak. Ó, mi van? Most miért? Akkor most mit csináljunk? Az előbb azt mondtátok, hogy ekkora szőlő, ekkora füge, hogy minden szép, minden jó, tejjel mézzel folyó föld. Most meg azt mondjátok, hogy ilyen óriások laknak azon a földön. Ez most hogy van? Most akkor most mit csináljunk? Most akkor bemehetünk, vagy nem mehetünk? És akkor Isten becsapott bennünket? Mégse arra helyre értünk, amit nekünk adott? Nem ez az a föld? Vagy mégis? Most itt maradjunk, elmenjünk? Megvolt a kezdeti lelkesedés, hogy hurrá, szuper, itt vagyunk a kapuba, de hát ott óriások vannak, nem tudunk bemenni. Elképesztő. 30. vers. folytatja a történetet. Káleb azonban, aki szintén a felderítők közé tartozott, így csendesítette és bíztatta a népet. Ne féljetek! Bemehetünk és elfoglalhatjuk azt a földet. Biztosan sikerülni fog. Biztosan sikerülni fog. Kálebről most hallunk először. Eddig nem jelent meg a történetben. Pedig itt már 40 éves. De mégis a 40 év alatt egyetlen egy cselekedete nem volt, amit a Biblia följegyzett volna. Nem volt egy hitbeli cselekedete, ami miatt föl kellett volna jegyezni az ő nevét. Itt lép színre Káleb. Itt van Káleb. Azt mondja, igen, bemehetünk. És aztán a 31. vers, tovább bonyolódik a történet. Itt még nem állunk meg. Káleb azt mondja, hogy de, bemehetünk és elfoglalhatjuk. A 31. vers, de a többi felderítő ellenkező véleményen volt. Nem, mi képtelenek lennénk harcolni azokkal a népekkel, mert sokkal erősebbek nálunk, mondták. Hát akkor most mi van? Káleb azt mondja, menjünk be! Ti meg azt mondjátok, nem mehetünk be! Itt van Káleb, egyedül. Itt van a másik 10 ember, azt mondja, szó se lehet róla, hát megesznek bennünket. Nem tudjuk legyőzni őket. És mi a különbség? Ugye ott van a 10, biztosan tapasztaltátok már ti is azt, hogy amikor válaszút van, és van két vélemény, és van egy csoport, aki mondjuk a vélemény formáló, és van egy többség, és van egy kisebbség. Sokkal könnyebb a többség után menni. Amikor a többségnek van egy határozott véleménye, konkrétan az, hogy nem, szó se lehet róla, nem mehetünk be, és a másik oldalon ott a kisebbség, egyetlen egy ember, aki azt mondja, hogy like, a 10 meg azt mondja, dislike, akkor sokkal könnyebb azt a csoportot követni, ahol a többség van. Van egy ilyen tömeghatás. De hogy kinek van igaza? Az itt a kérdés. Válasszatok. Igen versus nem. És az igazság az, hogy nem mind... Bocsánat, még mielőtt ez a mondat. Ugye ott van nagy termetű erős harcosok, a másik oldalon mi? Ugyanazt látják mind a ketten. Van egy ilyen diánk. Nagy termetű harcosok, azt mondja a 10, nem mehetünk be, mi meg kicsik vagyunk. Kacsa csőr a nagy termetű harcosokra mutat. Ők az erősebbek. De valami történik, az a kacsacsőr megfordul. De mitől? Az egyenlet ugyanaz, ugyanaz van mind a két oldalon. Mi és a nagy termetű erős harcosok, akik azon a földön laknak. Van egy plusz. Mi a kereszt. Ami a mi oldalukon van, mi plusz Isten. Isten ígérete. Ott van a mi oldalunkon. Azt mondja Káleb. Nem csak a mi erőnkkel kell gondolkozni. De azt mondja, hogy igen, lehet, hogy ők erősebbek, mint mi, de nekünk van egy pluszunk. Isten azt a földet nekünk adta. És ha Isten velünk, akkor ki lehet ellenünk? Tehát igen, bemehetünk oda, és legyőzhetjük őket. Mert Isten velünk van. Nem mindig a többségnek van igaza. Nem biztos, hogy akkor hozok jó döntést, amikor a többséget követem. Nem biztos, hogy akkor hozok jó döntést, hogyha a könnyebb utat választom. És itt picikét visszamegyünk majd a diába. A 14. fejezet első, harmadik verse azt mondja, a felderítők rossz híreinek hatására az egész nép felkavarodott, mindenki kiabált, sokan sírtak és jajgattak egész éjjel, s végül valamennyien Mózes és Áron ellen fordultak, és őket hibáztatták. Jobb lett volna, ha Egyiptomban haltunk volna meg. Mi van? Vagy legalább a sivatagban pusztultunk volna el. Azért hozott az örökkévaló ide bennünket, hogy most a harcban essünk el, gyermekeink és asszonyaink meg rabszolgák legyenek. Nem lenne jobb visszamenni Egyiptomba, mondták. Nem, mintha ott nem rabszolgák lettek volna. Ugye? Isten alig szabadította ki őket a rabszolgaságból. Látták, hogy Isten milyen csodákat tett. Látták a csapásokat, amivel sújtotta az egyiptomiakat. Szétnyitotta a vörös tengert előttük. De most mégis azt mondták, hogy hát Mózes. Most mi van? És miért csinálod ezt velünk? Inkább pusztuljunk el a sivatagba. Inkább menjünk vissza rabszolgának Egyiptomba, mint hogy itt legyünk rabszolgák, meg lemészároljanak bennünket. És tehát milyen könnyen megfordult a vélemény a többség hatására. Akik azt mondták, hogy nem mehetünk be. Megesznek bennünket vacsorára. Olyanok vagyunk, mint a sáskák a szemükbe. És ott a keskeny út, meg a széles út. És emlékszem, amikor még én elkezdtem így gyülekezetbe járni, még a múlt században volt, sőt, az előző évezredbe, 1994, április 2-án. Akkor találkoztam a gyülekezettel. Az volt az első nap, amikor Isten embereivel találkoztam. És amikor elkezdtem a gyülekezetbe járni, elkezdtem Istent követni, akkor a környezetemben nagyon sokan, ismerősök, barátok, rokonok, amikor meghallották, azt mondták, hogy gyógyós, meghibbant, elment az esze. Tehát egy Besenyő Pista bácsi mondaná, normális! Ez hülyeség, kérem. Amit te csinálsz, az hülyeség. Itt vagyunk a 20. század végén, te meg gyülekezetbe jársz. Nagyon gáz vagy, hallod? Nagyon gáz vagy. Nem is barátkozunk veled most már. Ez volt a többség. A többség hangja. Rossz úton jársz. A többség. Mint a 10 kém, aki azt mondta, hogy nem mehetünk be arra a földre. De hogyha én akkor rájuk hallgatok, akkor ma nem vagyok itt. Akkor nem állok itt ma előttetek. És nem beszélek erről. Akkor nem csinálom a hangosítást, meg a közvetítést. Jó, most amúgy se csinálom, mert most Peti van ott. Akkor nincs egy csodálatos feleségem. Dicsőség érte Istennek. Ő volt a második ajándéka Istennek. Én a második. Mi volt az első? Az első az volt, hogy azt mondta, hogy gyere. Amikor igen, mondtam neki, és elfogadott. Az volt az első ajándéka. Amikor a gyermekévé fogadott. És de ehhez, hogy ez mind megtörténjen, hogy én itt lehessek, ahhoz az kellett valami. Ahhoz az kellett, hogy valaki elmondja nekem. Az, hogy valaki fölvállalja azt, amiben hisz. Hogy valaki elmondja nekem azt, hogy Isten szeret. Nem csak így a levegőből ugrott az információ a fejembe, vagy hoppá, itt tényleg Isten szeret engem, de jó nekem. Nem. Embereket használt. Olyan embereket, akik fölvállalták a hitüket. Ez Évi volt, az egyik ilyen ember, amikor találkoztunk a Széchenyi téren. Nem mesélem az egész történetet. Itt volt a pantomim csoport Budapestről. Akkor még egy amerikai pásztor volt Szegeden, és Évi volt az, aki fordított. Nem azt mondta, hogy hú, én nem megyek oda hozzá. Nagy már. Mi van, hogyha találkozok vele még egyszer, valahol azt fölismer, és azt mondja, aha, te voltál. Te voltál az, aki beszélt nekem. Nem. Fölvállalta, odajött és beszélt. Elmondta, és azt mondta, gyere el, délután 1:30-re. Egy szombati nap volt, a Viktor Hugo utcába. Majd találkozunk. Buli lesz. És elmentem. Nem akartam elmenni. Minden porcikám tiltakozott ellene. Nem megyek. Ez hülyeség. Szó se lehet róla. De kénytelen voltam elmenni. Isten hívott. És azóta több mint 20 év eltelt, és voltak jó időszakok ebbe a több mint 20 évben, és voltak nehézségek. Voltak nehéz idők is benne. Az én személyes életemben is, és a gyülekezet életében is. Azóta sok helyen voltunk már, így fizikailag a gyülekezet, és most itt vagyunk, a Párizsi körút 3 alatt, Szegeden, a híd közösségben. Isten ide hívott el bennünket. És ez az én történetem. De biztos neked is van egy történeted. Mindannyiunknak van egy története. És ez az én kihívásom számotokra ma reggel. Hogy mondd el a történetedet. Mondd el a saját történetedet. Isten hogy ragadott meg téged? Isten hogy nyúlt bele az életedbe? Mi volt az a pont, amikor Isten azt mondta, hogy itt vagyok, és zörgetek. Figyelj rám! Én vagyok az Isten. Nagybetűs Isten. Nem a kisbetűs, aki ott van minden sarkon, más és más formában, hanem az Isten. A Teremtő. Az az Isten, aki képes téged megszabadítani, aki képes neked örök életet adni, és képes téged átformálni. Jó reggelt, kereszténység! Én vagyok az Isten. Írd le a történetedet. Írd le. És amikor Isten teremt helyzeteket, hogy elmond, csavargatja a szívedet, hogy mondd el, beszélj rólam, akkor ne habozz, hanem lépj. Ne éld az életedet úgy, mint a 10 kém, aki azt mondta, hogy nem, hanem éld úgy az életedet, mint ahogy Káleb. Akik a körülményekre néztek, önmagukra néztek, az alapján hozták meg a döntéseiket, hogy mit láttak, mit tapasztaltak fizikailag. Az ő területük ekkora volt. És ilyen piciben tudtak gondolkodni. Még a másik oldalon, ahol Káleb volt, aztán később Józsué is csatlakozott hozzá, az ők sokkal nagyobb volt. Messzebbre láttak, mint a saját képességük, a saját korlátaik. És utána meg akarták őket kövezni. Meg akarták őket kövezni. Pedig nem csináltak semmi rosszat. Nem volt semmi olyan az életükben, ami miatt meg kellett volna őket kövezni. Csupán csak Istenre hallgattak, Istenre figyeltek. Tudom, hogy sokan olvastátok a Viskó című könyvet. Lehet, hogy néhányan a filmet is látták, ami készült belőle. Érdemes elolvasni, vagy megnézni. arról szól, nem lövöm le a poént, hogy van egy család, és a férfit úgy hívják, hogy megkenzi. És elvesztik a kislányukat. Elrabolják, és meghal a kislányuk. És nem tudja ezt a történést feldolgozni. Nem tudja feldolgozni, és önmagát vádolja miatta. És aztán elmegy a viskóba, mert kap egy üzenetet, hogy ott várlak. Hiszem ott találták meg a kislányának a testét. Elmegy, és találkozik Istennel. Elmegy vele, és van egy rész a történetbe, amikor csónakkal beküldi a tó közepére. Bemegy, és egyszer csak el kell repedezni a csónak, és folyni be a víz. És süllyed a csónak. És Jézus meg szépen sétál befel a vizen. Lehet, hogy ismerős ez a történet, hogy ez a momentum a történetbe. És azt mondja neki, hogy ne azt nézd, ahogy jön be a víz. Ne a problémára néz. Ne a körülményekre néz, hanem néz rám. Néz rám. A körülmény, ha körülményekre nézel, akkor az lesz nagy a szemedbe. Minél jobban összpontosítasz rá, mint ahogy a 10 kém csinálta, látta a körülményeket, és ez a papírlap, minél jobban ráfókuszálok, minél közelebbről nézem, annál kevesebbet látok. Egy idő után semmi más nem látok. Olyan nagyjá nő előttem. Ez a papírlap nagyobb, mint ez a terem. Ha a problémát nézem, akkor arra fókuszálok, akkor az fog megnőni előttem. Ha Istenre nézek, akkor a probléma kicsi lesz. Egyszerre egy dologra tudok fókuszálni. Ha problémát nézem, akkor nem látom Istent. Mint ami kapcsolódik ez a történethez, Máté 14-ben, ez nincs kiírva, ugye megetetik az 5000-et, Jézus és a tanítványai, és utána Jézus azt mondja tanítványoknak, üljetek be a bárkára is, menjetek át a túlpartra, amíg én elbocsájtom a tömeget. Elindulnak, és Jézus még fölmegy a hegyre, imádkozik, és föltámad a szél, a vihar, a csónak már bent van a tó közepén, és Jézus elindul a tó közepén, megy a vízen, be a tanítványokhoz. És akkor meglátják, akkor megijednek, de aztán kiderül, hogy az Jézus, és Péter, szokás szerint ő az első, mindig, Azt mondja, hogy Uram, mondjad, hogy menjek hozzád. Hadd járjak én is a vizen. És mit mond neki Jézus? Jöjj! Gyere! És Péter kilép a csónakból, és megy a vizen. Jézusra néz, és megy a vizen. De aztán elmerül, amikor a körülményekre kezd figyelni, a viharra. Megszűnik a kapcsolat Jézussal, mert a fókusza lekerül róla, és a problémára, a körülményekre tekint. Aztán Jézus kihúzza, nyilván. Hogy halld meg, amikor Isten szól hozzád. Amikor Isten hív. Nem ha. Nincs ha. Hanem mikor van. Mert ez nem egy lehetséges dolog. Mert nem talán szólni fog. Nem lehet, hogy szólni fog. Hanem szólni fog. És halld meg, figyelj a hangjára. És amikor Isten szól hozzád, amikor azt mondod, hogy gyere, akkor lépj. Akkor lépj. Lépj ki abból a körből, amit rajzoltál magadnak. Mert sokszor előfordulhat, hogy húzunk magunk köré egy kört, amiben benne vagyok, ahol jól érzem magam, jó, kényelmes, nincs kihívás, nem kell nagyokat lépni, nincs bizonytalanság benne, ahol nekem kényelmes. Ez az én kényelmi zónám, ez a terület. De hogyha az életemet ebben élem, akkor nem fogom megtapasztalni az áldásokat. Nem fogom megtapasztalni azt, hogy Isten átformál. Nem fogom megtapasztalni azt, hogy Isten használ engem. Azok az áldások, amiket addig kaptam, nem tud kijönni belőlem, megposhat bennem. És lehet, hogy azt mondom, hogy nincs áldás. Nincs áldás az életemben. De nem azért nincs, mert Isten nem ad. Nem azért nincs áldás, mert Isten nem akar adni. Nem azért nincs áldás, mert Isten visszatartja, egy elfogyott. Hanem azért nincs áldás az életemben, mert amit kaptam, azt nem adtam ki, mert tele vagyok. Nincs hova rakni az áldást. Még a másik oldalon, hogy az, ahogy a tíz kém gondolkodott, és Káleb és Józsué, az ő látóterük nagyobb volt. Messzebbre néztek. Nem húztak kört maguk köré, hanem kiléptek. Kiléptek belőle. Azt mondták, hogy Uram, hívsz, akkor megyek. Ha azt akarod, hogy oda menjek, akkor oda megyek. Nem látom az utat végig, ami oda vezet, de látom a célt, hogy hova hívtál el, és bízom abban, hogy te leszel az, aki vezetni fog. Nem azért, mert én olyan nagyon ügyes vagyok, nem azért, mert én tévedhetetlen vagyok, nem azért, mert minden képességem megvan hozzá, hogy oda eljussak, mert ha így lenne, nem volna szükségünk Istenre. Ha tudnánk minden egyes lépést előre, ha megvolna minden képességünk ahhoz, hogy arra a pontra eljussunk, ahova Isten akar vinni bennünket, akkor nem volna szükségünk arra, hogy bízzunk ő benne. Szóval add ki azt, ami benned van. Nem azért csináljuk a gyülekezetet, mert unatkozunk. Nem azért jövünk el minden vasárnap délelőtt ide a Párizsi körútra, mert hogy megszoktuk, hogy itt vagyunk. Jó buli, holott jó buli, nyilván. Nem azért jövünk el, mert nincs semmi dolgunk. Nem a társaság miatt, holott jó a társaság, hanem azért, mert van valaki, aki elhívott bennünket ide. Van valaki, aki azt mondta, hogy gyere, mert itt szükség van rád. Van valaki azt mondta, hogy gyere, mert tervem van veled. És ne önmagadra nézzél, amikor Isten hív, ad egy célt, hogy oda kell neked eljutni, ezt kell neked elérni, mert ha önmagadra nézel, a saját képességeidre, soha nem fogsz elindulni. Soha nem fogsz elindulni. És Isten mindig csak egyetlen egy lépéssel fog előre mutatni. Lépésről lépésre, ahogy hallottuk Balástól is. Lépésről lépésre. Nem akkor tapasztalom meg az áldást, amikor a kényelmi zónámban vagyok. Nem akkor tapasztalom meg Istennek a munkáját, amikor kényelmes. Hanem akkor, amikor kilépek hitbe, és azt mondom, hogy megyek, vezess. Ugye számukra, a 10 kép számára, ugye a dislike. Nem lájkoljuk ezt a bevonulást. Mert mi gyengék vagyunk. Kálebék azt mondták, lájkoljuk. Ez a miénk. Isten hívott bennünket. És hogy számodra Isten, Isten. Az ő számukra Isten, Isten volt. A nagybetűs Isten. És számodra Isten, Isten. hogy visszautaljunk a címre, akár kérdőjelet is rakhattunk volna a végére, hogy Isten miért nem Isten. Vagy csak kabala figura. Hogy csak mondom azt, hogy köszönöm Istenem, vagy tényleg úgy gondolok Istenre, mint Isten. A megváltó Istenre. Tényleg hiszem-e azt, hogy amit Isten mondott, az igaz? Hogy tényleg hiszem-e azt, hogy amit Isten megígért, az betartja? Mert Isten nem ember, hogy hazudjon. Négy Mózes 23:19. Nem ember az Isten, hogy hazudjon, nem halandó teremtmény ő, hogy meggondolja magát. Amit mond, azt meg is teszi. Amit ígér, beteljesíti. És így összefoglalásul a végén. Körülmények azt mondják, hogy nem. Isten azt mondja, igen. Hív. Isten azt mondja, hogy tied az a föld. Tiétek az a föld. Menjetek be. És Káleb és Józsi azt mondja, hogy igen. Miénk. Megesszük őket, mint a kenyeret. Azt mondták a 14. fejezetben, 9-es versben. Olyan dolgokat fogsz megtapasztalni, amit ott soha. Ott soha. Tedd fel magadnak a kérdést, hogy a te életedben Isten, Isten? Tényleg? És hogy aztán mi lett a következménye annak, amit nek a lázadásnak? Mert Mózes és Áron ellen fordult a nép. A következménye az lett, hogy maradtak a pusztában. Az örökkévaló ezt mondta Mózesnek és Áronnak. Meddig tűrjem még ennek a gonosz népnek a zúgolódását? Hallottam, hogy panaszkodtak ellenem. Ezt mond nekik Mózes. Hallottam, amikor azt mondtátok, hogy jobb lett volna meghalnotok ebben a sivatagban. Ezért életemre esküszöm, hogy pontosan azt teszem veletek, amit mondtatok. Kemény. Azt teszem veletek, amit mondtatok. Igen, ebben a pusztában fogtok elhullani mindegy szálig. Mindegy szálig. Bizony itt haltok meg mindannyian, akiket megszámláltak 20 éves kortól fölfelé, mivel ellenem lázadtatok. egy sem megy be közületek arra a földre, amely felől megesküdtem, hogy ott fogtok lakni, kivéve Kálebet, Jefune fiát és Józsuét, Nún fiát. Isten csupán Kálebet és Józsuét kímélte meg. Csak ez a két ember volt az, aki bemehetett az ígéret földjére. Senki más. Mind ott halt meg a pusztában. 40 évig vándoroltak. De hogy itt még mindig nem ért véget a történet. Mert mit csináltak? Isten azt mondta neki, forduljatok vissza a pusztába. Mit csináltak? Hogy eddig azt mondták, nem mehetünk be. Megesznek bennünket. Csak azért is. Csak azért is elindultak befelé. Ott Isten azt mondta nekik, hogy forduljatok vissza. És legyőzték őket. Nem hallgattak Isten szavára. És ennek mindig következménye van. Mindig következménye van. Ha Isten ellen fordul. Köszönjük neked, hogy tanítasz minket, hogy vezetsz bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy van egy terved az életünkre. És köszönjük, hogy bemehetünk az ígéret földjére. Nem kell a pusztában élnünk. Köszönjük, hogy nem nekem kell kitalálni a célt, hogy hisz bennünket, hanem te adsz nekünk, és te vezetsz bennünket. Köszönjük, Urunk, Jézus nevében. Amen. És csak még egy mondat. Hogy miért csináljuk ezt a gyülekezetet? Azért, hogy elérjük az elveszetteket. Elérjük azokat az embereket, akik nem ismerik még Istent. És amikor kimész innen, találkozol rokonokkal, barátokkal, ismerősökkel, akik még nem hallották a történetedet, akkor csak mondd el nekik. Mondd el. Mert a te történeted fontos. A te történeted fontos. Nem szórakozásból csináljuk. Nem hobbiból. Azért, mert Isten elhívott bennünket. Rajtunk keresztül akar elérni az elveszetteket. És ehhez mindannyiunkra szükség van. És sokan megosztanak nagyon sok mindent a Facebookon. Mindenféle okos és kevésbé okos dolgot. Selfie jobbról. Selfie balról, szemből, selfie macskával, macska nélkül, kutyával, de hogy bátran osszuk meg azt is, ami ami életet tud adni. Bátran osszuk meg az üzeneteknek a fölvételét. Fölkerülnek a Facebookra. Lehet, hogy nem vagy egy Facebook rajongó, nem ott éled az életedet, de hogyha fönt vagy, csak bátorítok, nyugodtan oszd meg. Pásztor Balázsnak a blogját, jó pár bejegyzés van már benne, érdemes elolvasni, megosztani, mert ezeken keresztül is el tudjuk érni az elveszett embereket. Sok emberhez el tud jutni Isten üzenete, és át tudja formálni az életüket. És Isten ezen keresztül is tud használni. Vagy lép be egy szolgálatba, lehetőség van sok. Élelmiszerosztás. Csak bátran. És van még egy dalunk.